és sokan közülük nagyon tehetségesek. Iván Petrovics elment dolgozni, pedig össze akarta szedni őket. Összeszedni? Magam hallottam. Egyszer beszélgetett a titkárunkkal, Lomaskinnal. Azt mondta, őrzi a címüket, csak össze kellene trombitálnia őket. Zoltán érezte, hogy elgyengülnek a lábai. Léna halkan felsikkantott, és elkapta a karját. Mi van magával? Szédülök. Oda támasszam a falhoz. Köszönöm, már elmúlt. Sokat ivott, mi, alig hanem. Valamit le kellett volna öntenie, mielőtt elindul. Leesett a vércukorszintje. Már jobban vagyok. Maga merre megy? Mi az, hogy merre? Bemegyek Moszkvába. Arról volt szó, hogy együtt megyünk, nem? Mi? Ja, dehogy nem. Van itt valami főútvonal? Hiszen arra tartunk. Ha lát egy taxit messziről integesen. Van pénze? Van. Akkor tartson egy 10-est készemlétben, és ha felbukkanna egy kocsi, azzal integesen. Gyerünk, ott a körgyűrű. Zoltán visszanézett a magas toronyházra. Mintha fenyegetően csillogtak volna az ablakai. Moszkva. Március 27. Zoltán egész napja azzal telt el, hogy megpróbálta az intézeti telefon segítségével felkutatni Vajnót. A szállodában, ahol elméletileg megszállt, senki nem tudott róla, az viszont melegen érdekelte őket. Ki beszél a vonal végén? Mikor rájött, hogy Vajnót lehetetlen elérnie, Petrenkónál próbálkozott. A külpolitikus titkárnője vette fel a kagylót. Ki beszél? Petrenkó elvtárs egyik ismerőse. Van valami neve? Zoltán. Kicsoda maga, csak annyit mondjon neki, hogy Zoltán, a magyar keresi. Jelenleg nincs a szobájában. Visszamegy. Nem tudom. Rendben van. Ha mégiscsak összefutnának, említse meg neki, hogy Kesejűvel kapcsolatban lenne közölni valóm. A kellemes, lágy, női hanggel bizonytalanodott. Kesejűt mondott. Azt. Minden órában felhívom Petrenkót. Óránként hívom délután 4-ig. Ezzel letette a kagylót. Petrenkó jó 2 óra múlva tért csak vissza az irodájába. Zoltánt megmagyarázhatatlan nyugalommal és bizakodással töltötte el a külpolitikus ismert, mély hangja. Mit óhajt tőlem, fiatalember? Beszélhetünk telefonon? Azért van a telefon. Kesejűről is. Maga madarakkal foglalkozik? Fizikus vagyok. Csak egyfajta madár érdekel. A kesejű. Hallom, maga is rajong értük. Ez azért túlzás. Mondja, mi történik maguknál mostanában Magyarországon? Hát, jól van, erről bővebben szeretnék hallani. Különösen szerencsés dolog, hogy ilyen jól beszél oroszul. Ide tudna jönni hozzám? Szeretnénk egy cikksorozatot indítani. A többi már nem érdekelte Zoltánt. Letette a kagylót, s amikor a telefont kezelő könyvtárosnő visszatért a szobába, minden ellenkezés dacára átkarolta és 2 oldalról cuppanós csókot nyomott az orcájára. Moszkva. Március 25. Az őszhajú, jól fésült férfi félretolta a maga elé rakott taktát, és fájdalmas mosolyjal a falon függő Lenin kép felé sóhajtott. Te mit tennél a helyemben, Vlagyimir Illics? Hiszen, bizonyos történelmi szükséghelyzetekben te magad sem vetetted meg az erőszakot. Ez pedig itt, sajnos, már szükséghelyzet. Ahhoz, hogy összetartsuk a birodalmat, nyers erőre van szükség, különben úgy szétfutnak büszke polgárai, mint a dobozba zárt egerek, ha kiukad a doboz oldala. Már pedig ki fogjuk adni az 7 szentség. Kivett egy szálat az asztal szélén heverő gyufás dobozból, ketté törte, és szórakozottan keresztben egymásra rakta a 2 fél gyufát. Bizonyos szempontból neked könnyebb volt, Vlagyimir Illics, folytatta a töprengést, de már nem nézett a képre, a forradalmi helyzet más, forradalomban többet engedhet meg magának az ember. Vegyük például a mitugrászt. Felszabadította az indulatokat, lelket lehelt a seprőbe, amely eddig a konyha sarkában állt engedelmesen, arra várva, hogy seperjenek le. És boldog volt, hogy sepertek. Erre mit csinált a mitugrász, ez az elfuserált bűvészinas? Elvarázsolta, és a seprő most azt hiszi, ő a gazda, ő fogja eldönteni, mikor és mit kell kisöpörnie. A dolgok ellenőrizhetetlenné váltak, a seprő telesöpri a szemünket szeméttel, és mi vakon tántorgunk, amíg csak bele nem zuhanunk a szakadékba. Mi hát a teendő? Kivenni a seprőt a mitugrász bűvészinas kezéből. És, ha nem akarja adni, ki kell tépni belőle, fiókjába nyúlt, kivett egy doboz Marlborót, rágyújtott és a levegőbe fújta a füstöt. Itt ülünk egy kitörni készülő vulkán tetején és úgy teszünk, mintha nem tudnánk róla. Pedig a láva már feszegeti a kürtőfalát és bármelyik pillanatban a levegőbe repülhet a kődugó. Vajon mi lesz ez a szilárd dugó? Karabah, Nahicseván, vagy éppen Litvánia? Nem, a baltiak nem fognak lövöldözni. A baltiak rothasztanak. Ez az ő módszerük. Alattomosak és gyávák, képtelenek kiállni a nyílt küzdőtérre. A grúzok legalább kimentek az utcára, hogy megtapasztalják, milyen érzés, amikor gyalogsági ásókkal verik szét a fejüket. A baltiak soha nem fognak szembeszállni velük. Legalábbis fegyverrel nem. Helyette beoltották a birodalmat a rothadás bacillusával, és most azokból a visszataszítóan keskeny és kanyargós germán utcáikból lesik, mikor marja szét az országot a méreg. Persze vigyázni kell, nagyon vigyázni, az ilyesféle hangulatok kedveznek a meggondolatlan elhatározásoknak. Mert mi sem lenne egyszerűbb, mint azt mondani, ha férges az alma egy negyede, nosza, szabaduljunk meg tőle, három negyede még fogyasztható. Vagy ha elmérgett az egyik ujjam, nosza, vágják csak le, a többi azért még jó lesz valamire. Azaz, engedjük őket a fenébe, tiszta haszon, hogy eltűnnek a bal fenéken, legalább nem bomlasztják a megmaradtokat. Csak hogy, ha jobban belegondolunk, ez az igazán téves és ártalmas elképzelés. Mi lenne, ha megszabadulnánk az egyik ujjunktól? Rövidesen a másik is elmérgedne, csak hogy vágjuk le. Aztán a harmadik, negyedik, és így tovább. Bár a hasonlat nem tökéletes, mégiscsak kifejezi a lényeget. Akkor viszont mit lehet tenni? Egyetlen módszer vezethet csak eredményre, ha a beteg testrészt megpróbáljuk megmenteni. Nem őt vágjuk le, hanem a kelést vágjuk ki, amely a mérgezést okozza. Ha sikerül a műtét, megmenthetjük a végtagot. Sokáig ő maga is ellenállt a gondolatnak, hogy kitépjék a seprőt, amit ugrász kezéből. Sokáig ő maga is egyetértett vele. Soha nem kedvelte ugyan kiszámított, szimpatias gesztusait, imádatát a nyilvános szereplések iránt, mégis úgy gondolta, kétségkívül szuggesztív egyéniség, s főleg nincs vaj a fején. Mert ez számára hosszú ideig nagyon fontos volt. Valamikor, a nagyfejű idején, ő volt a tiszta ember, a fiatal, a naív, akit a nagyfejű mosolyogva csodált rendíthetetlen hitéért. Ő viszont nem csodálta a nagyfejűt, pontosan tudta, hogy ő is engedelmesen működő csavarja a gépezetnek, s csak azért fordult ellene, mert lecsavarták a szerkentyűről, és a szemétdombra hajították. Akkor, azokban az években, amikor napról napra tanulja lehetett nagyfejű indulatainak, megfogadta magában, hogy ő soha nem hagyja magát a sértettségtől befolyásolni, soha nem lesz hajbókoló, és főleg, soha nem rejti véka alá a nézeteit. Aztán jöttek a hosszú, keserves évek a száműzetés évei. Már-már letett róla, hogy valaha is visszakerüljön az apparátus csúcsára. Bozontos szemöldökű nem kedvelte, mint ahogy senkit sem kedvelt, aki nagyfejű környezetéből indult. Bozontos szemöldökűről nincs mit mondania. Naplójában is csak néhány sor centelt neki. Bár két évtizedig uralkodott, néhány sornál nem ér többet. Kár lenne a tintáért, amit rápazarol. De túlságosan is elkalandozott. Most más a probléma. Mi legyen Mitugrásszal? Valószínűleg az ő kezében van az élete. Most még egyetlen mozdulattal megállíthatná őket. A kérdés az, hogy meg akarja-e állítani? Ha a Mitugrász nincs többé, minden valószínűség szerint ő lép a helyére. És ez jól is van, így ő legalább pontosan tudja, mit akar. Nem, mintha nem tudná elképzelni az életét a rettenetes felelősség nélkül. Nem fiatal ember, jószerével semmire nincs szüksége. Van dácsája, lakása gyerekeinek és unokáinak is van, ráadásul szemére sem vetheti, hogy törvénytelen, vagy tisztességtelen úton szerezte. Az ilyesmire mindig is kényes volt. Gyűlölte a gazembereket és a felfuvalkodottakat. Meg fogja találni a módját, hogy a fejükre koppintson. Utazni nem szeret, és a külföldi államférfiakkal való találkozást is átengedi majd másnak. Csak azzal találkozik, akivel elengedhetetlenül szükséges. Felesége sem szereti a hivalkodást. Nem tüntet bundákkal, párizsi divatkreációkkal, fűszfám fütyülővel. De azért meg tud jelenni, ha kell, és meg is fog jelenni. Bár esze ágában sem lesz felvenni a harcot a Mitugrász feleségének az emlékével. Mi legyen az első lépése Mitugrász eltűnése után? Természetesen ki kell jelentenie, hogy mindenben az ő irányvonalát követi. Még a lorúgott képűnek is enged egy kis mozgásteret. Esetleg kinevezi miniszterelnök helyettesé, vagy a legfelsőbb tanácselnök helyettesévé. Elküldi egy ártalmatlan helyre, mondjuk Észak-Jemenbe az ő képviseletében. Hadd érezze, hogy nyert a változáson ő is, aztán lépésről lépésre szorítania kell a présen. Állandóan, de lassan, nagyon lassan, hogy észre se lehessen venni. Megállás nélkül tekerni kell a prés karját. Apránként kell visszaszívni mindent, amit a Mitugrász eléjük öntött. Lassan, óvatosan. Persze, lesznek majd megfigyelők, akik rájönnek mindenre és fellármázzák a sajtót. Ügyes embereket kell maga mellé választania, akik értenek a tömegkommunikáció nyelvén. Énekelniük kell, mint az énekes madaraknak, miközben látják, hogy a bokrok alatt sakálok fajják a dögöt. Vagy a keselyük, vigye el az ördög, nem szereti ezt a szót, mióta csak tudomására jutott, hogy Mitugrász kapcsolatba fog kerülni egy keselyűvel. Hol is hagyta abba, igen, úgy csinál majd, mint Kennedy halála után Johnson. Könnyes szemmel esküdözik és hitet tesz a folytatásra, közben könnyei mögött már azt fontolgatja, kire és mikor csapjon le. Kopogtak. Mazlyukov dugta be a fejét az ajtón. Az elvtársak megjöttek. Bocsássa be őket. Elnyomta a cigarettáját. Nem szerette, ha gyarlóságait mások is látják. Legszívesebben még ennél is csak egymagába nevet volna, legfeljebb szűkebb családtagjai társaságában. Hárman voltak a jövevények, a sovány kesehajú, a kisköpcös, és a szemtelen, száradt képű akadémikus. Akadémiai tagságát még bozontos szemöldökű idejében nyerte, máig is homályos szolgálataiért, saros nyelvek szerint még a négy alapművelettel sem volt egészen tisztában. Mentségére legyen mondva, az elmúlt 10 év alatt egyetlen sor tudományos publikációja sem jelent meg. Az őszhajú végig nézett rajtuk, és villámként csapott belé a felismerés, hogy ahogy megtették a kötelességüket, meg kell szabadulnia tőlük. Nem azért, mert tagjai a csapatnak, és tudói a titoknak, amit örökre el kell felejteni, hanem, mert alkalmatlanok. Minden nemű feladatra alkalmatlanok. Talán csak erre az egyre nem. A hórihorgas, szarmahajú megvárta, amíg az ősz férfi kikecmereg az íróasztala mögül és a sarokba állított bőrfotelekbe invitálja őket. Csak akkor kezdett beszélni, amikor az őszhajú bátorító pillantással engedélyt adott rá. Előre kellett hoznunk a napot, mondta, és idegesen megrángatta a vállát, előre kellett hoznunk. Tovább nem habozhatunk. Kesejűtől megkaptuk a visszajelzést. Minden készen áll, már csak a napi program megváltoztatása maradt hátra. Mintha vékony falon át hallotta volna saját, rekettes hangját. Nincs más megoldás, minden más lehetőséget kimerítettünk, mondta a forgatókönyv előírásainak megfelelően a köpcös. Nem lehet jobb belátásra bírni. Mindent megpróbáltak, mindent. Az akadémikus a neki kiosztott szerepnek megfelelően felkárogott. Mint egy zsákmánya elfogyasztásában megzavart, felháborodott varjú. Nagyon kérjük, ne mondjon nemet. A haza megmentéséért könyörgők állnak ön előtt. Ütött a végső óra. Ha hagyjuk, hogy tovább garázdálkodjék, vége a birodalomnak. Ahogy Nagy Sándoré, Dzsingis Káné és Rómáé összeomlott, a miénk is össze fog omlani. És vegye figyelembe, tisztelt Konstantin Fjodorovics, hogy itt már nem csak egy birodalomról van szó. Itt az emberiség jövője forog kockán. Ha mi elbukunk, velünk bukik a jövő is, amit elődeink megálmodtak, amiért a vérüket adták Szibéria hómezőin és a sztyeppék naptól égő pusztaságain. Az őszhajú elnézte az akadémikus savószínű szemét, lefelugráló Ádám csutkáját, és nem tehetett róla, de undort érzett. Jó leszel majd egy kis városban tanítónak, gondolta, áttörve a ráerőszakolt fegyelem korlátait. Hülyébb, vagy a fenekemnél is. A jövőnk a tét, Konstantin Fjodorovics, folytatta az akadémikus, ön, a történelem nagyjai közé emelkedik. Az őszhajú biccentett. Időpont. Holnap után. Már. Minden készen áll. A várakozás csak rontja a harci morált. És, ha, vagy ő, vagy a felesége nem fogadja el a programmódosítást, akkor várunk, előbb-utóbb elfogadja. Ki beszéli rá? Nyekraszov. Pont Nyekraszov. Ő van abban a helyzetben. 100%-ig megbízható. Nincs veszíteni valója. Az asszony ki nem állhatja. Előbb-utóbb mennie kell. Rám milyen feladat hárul? Önnek ott kellene lennie a közelében, károgta varjú akadémikus, egészen a közelében. Az őszhajú megdermett. Csípőre tette a kezét, kis tokája remegett a felindulástól. Maguk megőrültek, hogy a közelében, maguknak elment az eszük. Emlékezzék csak vissza, Konstantin Fjodorovics, amikor Kennedyt megölték, Johnson ott volt mellette. Éppen ezért minden gyanú felett állt. A fenébe is tajtékzott az őszhajú, én így is minden gyanú felett állok. Természetesen, de az kell, hogy mindenki lássa, hogy önöm feláldozóan föléje hajol. Nem fogok fölé hajolni. Jó, hát ez nem is annyira fontos, készségeskedett a sovány. Konstantin Fjodorovics, meg fogja kapni a pontos forgatókönyvet, hova szabad állnia, hova menjen be. Hiszen még azt sem tudom pontosan, miről van szó, az akadémikus károgni akart, de a köpcös megszorította a kezét. A kese az őszhajú füléhez hajolt és hosszasan suttogott bele valamit. Az őszhajú elmosolyodott, szinte kópés mosolyjal, mint egy kamasz gyerek, aki egy jól sikerült csínyről hall. Ahogy a szőkét hallgatta, elröppent az aggodalom az arcáról, és vidám, felelőtlen kifejezés költözött a helyére. Mint amikor a falusi megfogadja félrészegen, hogy elkapja a legelőről hazafelé tartó csordabikájának a szarvát. Ezt maga találta ki, a szőke szívesen magának tulajdonította volna a tervet, de a varjú akadémikus ismét közbe kottyantott. Kesejű ötlete volt. Nem fog belemenni. Nyekraszov dolga, hogy meggyőzze. Nem fog sikerülni neki. Éppen most, amikor ezer helyre utazhatna, Azerbajdzsántól kezdve Litvániáig. Azt hiszem, maguk szörnyű tévedés áldozatai, a szőke maga biztosan mosolygott. El fog menni. Nyekraszov majd megmagyarázza neki, miért lenne fontos egy ilyen látogatás. Aztán itt van még az asszonyi hiúság is. Menni fog Konstantin Fjodorovics, az őszférfi lehajtotta a fejét, megsimogatta a haját, s amikor felnézett, már ismét tiszta volt a tekintete. Felvett az asztalról egy cigarettát, szájába dugta, de nem gyújtott rá. Lassú mozdulattal az akadémikus karjára tette a kezét. Tudja, Kaganyan, amikor gyerek voltam, sokat gondolkoztam rajta, mit érezhetett Szeny Karazin, amikor kivégezni vitték. Hát most tudom, végre megértettem, a közeli székesegyház tornyában megkondultak a harangok. Moszkva, március 26, a külpolitikus alaposan végig tanulmányozta a fiú arcát. Csinos arc, nem is vitás, bár nem ilyennek képzelte a magyarokat. Inkább nagyon rúnak, enyhén vágott szeműnek, kicsinek és görbelábújnak. Ennek azonban, bár fekete a szeme, mégis világos, göndör a haja, inkább magas, mint alacsony. Elővett egy szivart és forgatni kezdte az ujjai között. Mi a helyzet, ifjú barátom? Zoltán összekulcsolta a kezét és igyekezett koncentrálni. Tudta, sok múlik azon, hogy milyen benyomást kelt a külpolitikusban. Ön mindent tud rólam, Jakov Nyikolajevics, így azt hiszem, nem szükséges bemutatkoznom. Rövid leszek. Mindaz, amire gondoltunk, áll. Meg akarják ölni a főtitkárt. És meg is fogják, ha nem figyelünk oda. Folytassa, az az út, amit végigjártunk, nem volt tévút. Egyáltalán nem, csak nem találtuk meg a dolgok közötti összefüggéseket. Valóban, most azonban azt hiszem megvan az utolsó láncszem. Minden gyilkosság összefügg a másikkal. Nem azért ölték meg a lányokat, illetve Ilmet nem azért gyilkolt, mert a szóval nem a vörös csavarban lezajlott események miatt. Ezt a látszatot csak Ilmet akarta kelteni. Minden esetre jól keltette. Kétség kívül. Tegnap azonban megtudtam valamit. Csak ugyan, mit? Himkiben megöltek egy öreg embert. Egy színházigazgatót. Tud róla? Egészen véletlenül, tudok. Nos, mindez idáig ezt a gyilkosságot nem tudtuk a többihez kapcsolni. Ha egyáltalán gyilkosság volt. Minden jel arra mutat, hogy öngyilkosság. Nem. Gyilkosság volt. Ilmet keresett valamit annál az embernél. És meg is találta. Mit? Zoltán nagyot nyelt. Most, vagy soha, az az ember, színházigazgató volt, és amikor a színházát feloszlatták és a színészeket elzavarták, mindenki megadta neki a címét. Talán ki lehetne deríteni, de anélkül is biztos vagyok benne, hogy ő és volt színészei hébekorba leveleket váltottak egymással. Valakitől hallottam, hogy az öreg úr újra kívánta szervezni a társulatát. Tehát, őrzött valahol egy listát, vagy címjegyzéket. A tatár bajuszú elkomorodott. És miért lett volna erre Ilmetnek szüksége? Neki a színészekre volt szüksége? Jó, jó, de miért? Azok a liliputiak is valaha a színészei voltak, akik Rostovban éltek. Érti már, Iván Petrovics Szerebrjakov egy liliputi színházigazgatója volt. A tatár bajuszú észre sem vette, hogy szivarjából lehullik a hamu, rá az ingére, majd legördül a mellényére. És? Nem érti? Nem. Zoltán kétségbe esetten nézett körül, aztán felállt, a nagy bajuszú íróasztalához ügetett, felkapott egy papírszeletet és egy ceruzát, majd visszarohant a karosszékhez. A külpolitikus elszorult szívvel figyelte. Bár még mindig nem volt tisztában vele, mit akar tőle a magyar, megsejtett valamit. Minden érzéke azt súgta, hogy komolyan kell vennie ezt a kicsit bolondnak látszó gyereket. Istenem, ha csak egy kis ideje lenne végig gondolni a történteket és megrágni a frissiben szerzett információkat. De nem volt. A fiú ölébe vette a papírlapot, néhány sort firkantott rá és a nagy bajuszú kezébe nyomta. Mi ez csitt? Megbolondult. Zoltán összehúzott szemmel, grimaszokat vágva a falak felé mutogatott, aztán a saját fülére. A külpolitikus végre megértette. Azt akarja tudatni vele ez az eszelős magyar, hogy a falnak is füle van, és hogy talán lehallgatják őket. Hogy magyarázza meg neki, hogy fél évvel ezelőtti párizsi útján felkeresett egy bizonyos céget, amely régi kapcsolataikra való tekintettel megajándékozta egy poloska felderítő detektorral. A detektor szerint tiszta a szobája, sőt az egész irodája. Magyarázkodás helyett azonban inkább felengedett egy jókora karikát a levegőbe. Csak ezután vette magának a fáradtságot, hogy a papírra nézzen. Amikor elolvasta a sorokat, döbbenten merett maga elé. Ez egyszerűen elképzelhetetlen. Különben nyugodtan beszélhet. Nincsenek a szobámban poloskák. Biztos benne, hol biztos, hogy jutott eszébe ez az agyvaság. Kombináltam, ez az egyetlen megoldás, amivel megfejthetjük a meggyilkolt színházigazgató, az elrabolt liliputi és az ugyancsak elrabolt gondozónők esetét. A külpolitikus még egy karikát fújt a levegőbe. Nézze, barátom, kezdte megfontoltan, nem vagyok az az ember, aki idegenkedik a furcsa ötletektől. Most, például, kedvem lenne egy pohár viszkihez. Velem tart igen, mondta kelletlenül Zoltán. A tatár bajuszú kitöltötte az italokat, aztán visszazökkent a karosszékbe. A maga elméletének több nagy hibája is van, mondta nyugodtan, miután leeresztett fél pohárnyival a torkán. Mindjárt a legfontosabb az, hogy nem tudja semmivel sem alátámasztani az elképzelését. De várjon egy pillanatra, ellene viszont egy igencsak döntő érv szól. Nevezetesen, hát csak az, kedves, magyar barátom, hogy a főtitkára havi, sőt, a jövő havi programjában még csak megközelítőleg sincs olyasféle programpont, amilyenre ön gondol. Ezt maga honnan tudja, robbant ki Zoltánból a kérdés. A harcsa bajuszú hűvösen dőlt hátra. Megsúgták a kis madarak. Biztos benne, elégedjék meg annyival, saját két szememmel láttam a jóváhagyott programot. Zoltán ivott egy kicsit, bár most egyáltalán nem kívánta a viszkit. Elő szokott fordulni, hogy megváltoztatják a találkozók és látogatások tervét. A nagy bajuszú sóhajtott. Bizonyos esetekben igen, gyakran. Nézze, erre állambiztonsági okokból nem válaszolhatok. Zoltánt egyszerre elhagyta a hidegvére. Felpattant és a kereküveg asztalkára ütött. A viszkis poharak vattáncba kezdtek az üvegen, s csak a viszkivédő szentjének volt köszönhető, hogy a nemes ital nem ömlött rá a drága, vietnámi szőnyegre. De a jó Isten itt neki, én éppen azt akarom megakadályozni, hogy a maga elnökét megöljék, nem én akarom meggyilkolni. És ezt maga tudja jól, a harcsa bajuszút elöntötte a düh. Megrándult a keze, hogy a hőzöngő ifjoncnak lekeverjen egy hatalmas pofont, de az utolsó pillanatban visszafogta magát. Akárhogy is van, ennek a szemtelen fráternek mégiscsak igaza van. Áthajolt az asztalon és elkapta Zoltán karját. Ide figyeljen, ne játssza itt nekem a mesterkémet. Igen, a programot néha megváltoztatják. Ez azonban nem jelent semmit. Elsősorban, és szinte kizárólag csak akkor, ha váratlan külföldi látogatót kell fogadnia. Belföldi programponton soha nem változtatnak. Ritkán, de változtatnak. A harcsa bajuszút idegesítette, hogy úgy válaszolgat egy senki külföldi kérdéseire, mintha az Egyesült Államok parlamenti vizsgálóbizottságainak valamelyike előtt állna. Nézze, sziszegte dühösen, ha nem várt eseményre kerül sor. Sztrájkra például. Emlékezzék vissza a nyári bányásztrájkokra. Ez természetesen felborította a főtitkár programját. Ha változik a belpolitikai program, milyen mechanizmuson keresztül történik a változtatás? A tatár bajuszú meghökkent. Hát, ezt én sem tudom pontosan. Van egy erre rendszeresített titkár, mondhatnám a programfelelős. Vlagyiszlav Nyekraszov. Ő hozzáfutnak be a kérelmek. Ki hagyja jóvá őket, illetve kiválogat közöttük. Hát ő, a főtitkár úgy érti, Nyekraszov maga dönti el, mit terjeszt a főtitkár elé. Ilyen esetben alig hanem valamelyik titkár javaslata is szükséges. Esetleg a politikai bizottságé. Természetesen ez csak nagy horderejű kérdésekre vonatkozik. Meg van elégedve? Zoltán kiitta a pohara alján található néhány cseppet, aztán úgy tett, mintha menni készülne. Hát akkor, nagyon köszönöm, hogy fogadott, Jakov Nyikolajevics. Bocsánatot kérek a háborgatásért. Megnyugodott. Igyekszem. Lehet, hogy valóban tévedtem és az egész feltételezés csak felfokozott adrenalin termelésem következménye. De hogy biztos legyek a dolgomban, meg kell tennem az utolsó lépést. Mit? Simította meg a bajuszát gyanakodva Petrenko. Miféle utolsó lépést? Figyelmeztetem, nyugodjék meg, kérem, nincs szándékomban belekeverni önt. Egyszerű rutin ellenőrzési módszer. Az meg mi a fene? Tudja, ha mégiscsak van egy szemernyi igazság az elméletemben, akkor természetesen nem csak egy liliputira van szükségük. Pontosabban keselyűnek szüksége. Miért? Hiszen egyet megölt, akit magával is vihetett volna. Talán megvolt rá az oka. Minden esetre, ha igaz, amire gondolok, legalább 10 liliputit kellett eltüntetnie. A harcsa bajuszú nagyot nyelt. Úgy érezte, mintha csapdába sétált volna. És? Ha valaki meg tudná állapítani, hogy az elmúlt két hónap során jelentették el liliputiak eltűnését a Szovjetunió területéről. Petrenkónak éles elméje volt, ezért is lett a külpolitika bizonyos részének háttérbe húzódó irányítója. Ahogy Zoltán befejezte, már pontosan tudta, mit jelentenek a szavai. Azt is tudta, hogy a fiú igazat beszél. Érezte, hogy pokolian száraz a torka, mintha nem is 5 perce öntött volna le rajta egy adag viszkit. Kicsit remegett a keze, ahogy újra töltötte a poharakat. Intett Zoltánnak, hogy lásson hozzá, aztán maga is a viszkibe feledkezett. Zoltán biztos volt benne, még egyszer sorra veszi a lehetőségeket. Van szabad fél órája? Mogorván kérdezte, de tétovaság csengett a hangjában. És bizonytalanság. Természetesen, sétáljon ki a folyosóra. Ne menjen ki az épületből, mert fél napig tart, amíg újabb belépőt szerzek magának. Kezdjen ki a lányokkal az iktatóban, de fél óra múlva legyen itt. Világos, Zoltán kitántorgott a szobából. A folyosón kinyitott egy ablakot és hagyta, hadd áradjon vele szembe a moszkvai tél hidege. A verejték ráfagyott a homlokára, sapró igaz gyöngyökként tűrt meg rajta. Úgy elröppent a fél óra, mint egy fáradt sóhajtás. Moszkva március 26 ön az tábornokom. Ki lenne, ne haragudjon, hogy zavarom. Kénytelen vagyok ismét magát macerálni. A tatár bajuszú hallotta, hogy a tábornok fájdalmasan felsóhajt. A legkínosabb az volt, hogy nem is próbálta leplezni a sóhajtását. Miről van szó? A tatár bajuszú tudta, hogy kockáztat, de már nem volt sem kedve, sem ideje azzal bíbelődni, hogy valahogyan elkerülje a telefon lehallgatást. Kozlov bizonyára tett róla, hogy ne álljanak rá a vonalaira. A következő a kérésem. Kérem, ne lepődjék meg rajta. Legyen nyugodt, én már semmin sem lepődök meg. Ki tudná deríteni nekem, hogy az elmúlt 3 hónapban hány liliputi tűnt el a Szovjetunió területéről? Hány micsoda, liliputi, törpe, kis növésű ember, igen kis növésű, értem, tudja valami indokát adni? Nem, értem, mikorra kéri, valaki várja az eredményt. Fél órát mondtam neki, figyeljen, Petrenko, arról van szó, arról, a külpolitikus hallani vélte, ahogy Kozlov agyában kattognak a kerekek. Tudta, hogy a tábornok zseniális elme, aki perceken belül rá fog jönni, mire megy ki a játék. Ezt maga találta ki, egy közös ismerősünk, rendben, fél óra múlva jelentkezem. Amikor megszakadt a vonal, Petrenko a kezébe vette félbehagyott újságját és az etióp rendszerválságát elemző cikk olvasásába mélyedt. Bár mindegyre visszatértek a gondolatai a liliputiakhoz, azért a cikkre is figyelni tudott. Sajnálkozva olvasta, hogy az etióp tányér sapkás balfácánok tönkretették az évezredek alatt megfelelően funkcionáló öntözéses gazdálkodás rendszerét, a parasztokat szövetkezetekbe tömörítették, minek következtében a gazdaság kinyiffant, sálandósult az egyébként is gyakorta odalátogató éhínség. Hát, ha mi egyszer betesszük valahova a lábunkat, kőkövön nem maradt, sóhajtotta, szőnyegre hajítva az újságját. Lehunyta a szemét és gondolataiba mélyedt. Csak akkor nyitotta ki, amikor felcsengett a telefon. Petrenko, akár le is tehette volna a kagylót. A tábornok hangján érezte az eredményt. Elszorult szívvel hallgatom, tábornokom. 14. Mi? 14 liliputi tűnt el. Az ország legkülönbözőbb részeiről. Irkutszból és Novocserkaszból, Almatából és... Köszönöm, tábornok, a helyek egyelőre nem fontosak. Tudja, mit jelent mindez? Sejtem. Ki jött rá? A magyar. Adja át neki a gratulációimat. És kérdezze meg tőle, mit tegyünk. Eleresztette a lányt. Visszament Osztroumovhoz. Jó, én kapcsolatba lépek vele. Megkeresem Heinasztét is. Ön? Fellövöm a támadás jelző rakétát. De van egy óriási problémám. Megkérhetném valamire, amire csak akar. Fújjon bele a kagylóba. Én? Miért? Mert imádom a szivarja illatát. Moszkva. Március 26. Vajnó megvette az esti lapot, hívott egy csészeteát és a tülekedő utasokat nézegette. A repülőtéren óriási volt a nyüzsgés, a rossz idő miatt kimaradt járatok utasai a bezárt információ feliratú szoba előtt toporogtak, izgatottan káromkodva. A köd ugyan már feloszlott, a káosznak azonban a felragyogó nap sem tudott véget vetni. Mintha Moszkva valamennyi lakosa elhatározta volna, hogy ezen a délutánon rajzik ki a szélrózsa minden irányába. Vajnó fogta a bőröngyét és odaállt a megfelelő folyosóhoz, hogy elkerülje a lögdösődést. Mióta az erdő mélyén élte az életét, sikerült úgy elszoknia a nagyvárostól és az emberektől, hogy még ez a pár hetes kirándulás sem tudta egészen visszazökkenteni. Élvezte ugyan Szamarkandot, s sem tudta elvenni a kedvét, hogy találkozott Ilmettel. Jó volt, de örül, hogy vége. Ilmettel különben is még találkozni fog. Ebben biztos volt. Éppen megkezdődött volna a beszállás, amikor egy egyenruhás katona lépett oda hozzá. Heinaste elvtárs, igen, jöjjön velem, kérem. Vajnónak már a nyelvehegyén volt, hogy megkérdezze miért, de aztán összeszorította a száját és nem szólt egyetlen szót sem. Az élet megtanította rá, hogy felesleges kérdezősködnie. Idejében úgyis meg fog tudni mindent. Nem volt gyáva, de mégiscsak megkönnyebbült, amikor a repülőtéri rendőrség épületébe vezették. A katona tisztelgett, rámutatott egy ajtóra és hátat fordítva elmasírozott. Vajnó konstatálta magában, hogy ez jó jel, nem tekintik letartóztatottnak. Kopogott, majd benyitott a szobába. Mivel odabent vágni lehetett a füstöt, néhány pillanatig hunyorognia kellett, hogy hozzászoktassa a szemét a mesterséges köthöz. Amikor aztán pillantása már képes volt áthatolni a bodor felhőkön, nem kis meglepetéssel tapasztalta, hogy egy hosszú asztal mögül Erzsena mosolyog rá, Zoltán pedig éppen valami barnás folyadékot tölt egy pohárba és a ködön át feléje nyújtja. A legdekoratívabb jelenség azonban egy tatárbajuszú, kövér férfi volt, akinek vastag szivarja tűzhányóként ontotta magából a füstöt. Sietvájnó, éppen eleget voltam már itt. Még egy kicsit itt kellene maradnia. Történt valami, táviratoztunk, hogy néhány napot késni fog, és megkértük őket, hogy ne feledkezzenek meg a szarvasairól. Köszönöm, és a kutyám, Jüri jól van, az ész népfront megemelte a kolbászadagját. Vájnó a sarokba tette a bőröngyét, elvette az italt Zoltántól és fejsóválta Petrenkóra nézett. Kinek köszönhetem, Petrenkó Zoltán felé intett. Neki. Vájnó sóhajtott, megitta a viszkit, megrázkódott, aztán felemelt mutató ujjával megfenyegette a fiút. Ezért még számolunk, ha eljössz hozzám látogatóba ráduszítom a kutyát. Moszkva, március 26, a főtitkár tenyerébe fektette az állát és gondolkodott. Ma este a parlament összetétele izgatta elsősorban. Bár jól megkavarta vele az állóvizet, sajnos, úgy látszik, ismét kezd az iszap leülepedni. Nem emlékezett rá pontosan, hol olvasta, talán valamelyik klasszikusnál, hogy Oroszország olyan ország, ahol hamar elcsitul a hullámverés. Indulatosan felkapta a fejét és megdörzsölte a szemét. Már pedig nem szabad, hogy elcsituljon. Úgy kell felkavarnia újra és újra, hogy azért a hullámok ne csapjanak az égig. Ismét megdörzsölte a szemét és megpróbált túl lenni a krízisen. Ilyenkor este felé, gyakran érezte úgy, hogy kiszáll belőle az erő. Az orvos világosan értésére adta, hogy feltétlenül ki kell aludnia a 8 óráját, különben összeroppan. Annak idején Andropovics ezt tanácsolta neki, bár ő aztán soha nem fogadta meg még a saját tanácsait sem. Arra riadt fel, hogy kopognak. Nyekra szovált az ajtóban, szolgálatkész mosolyjal az ajkán. A főtitkár igyekezett derűsen fogadni s legyűrni feltörekvő ásítását. Mi újság, Szása, zavarhatom, úgyis csak szundikáltam. Szóval, mi a helyzet a holnapi nappal? Álmos nyugalommal hallgatta, ahogy Nyekraszov monoton hangon felsorolja a tennivalókat, attól a pillanattól kezdve, hogy reggel 9 órakor Arafat megbízottját kell fogadnia. Arafat ragaszkodott hozzá, hogy személyesen tárgyaljon vele. Erről természetesen nem lesz kommuniké, mondta Nyekraszov. Ezután a délelőtt szabad. Délután a külügyekért felelős titkár és a városi pártbizottság. Úgy érezte egészen felébredt. Legyintett és kinyújtotta a kezét. Adja ide, holnap után. Nyekraszov kivett a dossziéjából egy újabb papírt. Holnap után bizonyos változásra kerülne sor. Hogyan? Az SOS falvakkal kapcsolatban. Van SOS falu Moszkvában? Itt nincs, de helyette be kellene iktatnunk valamit. Jó, jó, de miért éppen holnap után? Mert Jefim Fyodorovics szerint egy-két újság megszellőztette odakint az örményügyet. Konkrétan hol? Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. Azt írják, hogy az örmény gyerekek megsegítése leáll, tényleg leáll, hát, bizonyos értelemben. Vigye el az ördög, itt minden leáll, ha én nem nézek a körmükre. Ki a segélyprogram felelőse? A Vörös Kereszt, a Vörös Félhold. Jól van, intézkedjék, kérem, hogy csináljanak már valamit. Milyen gyerekekről van szó? Leninakaniak, szungaitiak. Uramisten, hogy áll az ügyük? Hát az a helyzet, hogy vannak zökkenők. Egyszerűen lehetetlen mindenre odafigyelnem. Nem téphetem darabokra magam. Még, ha ezer lenne belőlem sem lenne elég, hogy mindenütt ott legyek. Ezek elsikkasztanak mindent, elszabotálnak mindent, s amikor találkozom velük, a képembe mosolyognak, mint a folyondára fát, megfojtanak a mosolyukkal. Szóval, Nyekraszov elvtárs, mi a teendő? Éppen emiatt lenne jó, ha ellátogatna egy. Dög fáradt vagyok Nyekraszov és semmi kedvem protokoll sétákra. És fáj a vállam is, ami nem is csoda, hiszen akkora batyút cipelek rajta, mint atlasz. Na, jól van, mondja tovább, szóval, talán jó lenne a külföldi sajtócikkeinek ellensúlyozására. Természetesen Varvara Ivanovnával együtt. Természetesen, és Konstantin Fyodorovics is jelezte, hogy szívesen velünk tartana. Konstantin Fyodorovics, mi köze a mezőgazdaságnak az örmény gyerekekhez? Ő volt, aki annak idején megszellőztette, hogy Brezsnyev lánya disznóságokat követett el az SOS falvakkal kapcsolatban. Mondja csak ki nyugodtan Nyekraszov az a némberrel sikkasztotta a segélyt. Még most is összeszorul az öklöm, ha rá gondolok, honnan kellett pótolnunk. Rendben van, jöjjön csak Konstantin Fyodorovics is. Más? Csak a szokásos, a pontos leírást reggel átadom. Nyekraszov, kérem, ne biztosítsanak túl jó. Nem szeretem, ha a nyakamon érzem Fomin embereinek a lihegését. A múltkor valamelyik marha úgy rátaposott a feleségem lábára, hogy egész este meleg vízben áztatta. Több kárt tesznek bennünk, mint az ellenség. Mondja meg Fominnak, megmondom, Mihail Szergejevics. Továbbá ne tartson tovább egy óránál. Semmi esetre sem, Mihail Szergejevics. Más? Egyelőre semmi. Jó fél óra még, és itt sem vagyok. Vasárnap kimegyek a dácsára, érzem, szükségem van egy kis kikapcsolódásra. Ha egy mód van rá, ne keserítsék meg a vasárnapomat. Amikor Nyekraszov betette maga mögött az ajtót, Mihail Szergejevics meglepetten tapasztalta, hogy elszállt az álmossága. Nocsak, gondolta, elégedetten vannak, akik még az álmot is képesek elűzni az ember szeméről. Akkor hát, lássuk, mit tudnánk tenni az összetétel megváltoztatása érdekében. Lehajtotta a fejét és belemélyedt a papírjaiba. Nyekraszov odakint felvette a telefont. Moszkva. Március 28. Igor Mironovics Kukushkin a köztisztasági vállalat többszörösen kitüntetett dolgozója dühösen a falhoz vágta a lapátját. A brigádvezető, Lukjanov nem egészen értette az öreg mérgét. Felrántotta a vállát, és jelentőség teljesen halántékához illesztette az ujját, jelezve, hogy Kukushkinnál valami baj van az emeleten. Pedig Szergej Kukushkin agyával nem volt semmi különösebb baj, leszámítva, hogy az elmúlt évtizedek szorgalmas vodka fogyasztása és a száguldó idő kikezdték a memóriáját, de hát kimondhatja el magáról 60 éves korában, hogy épp úgy emlékszik mindenre, mint amikor 20 éves volt. Még azok sem, akiknek vodka helyett almalé csorog le a gigájukon nap után. Szergej Kukushkinnak éppen a vodkával volt baja. Most, hogy beütött a mizéria, ez a semmire kellő száraz törvény, az embernek vigyáznia kell, hol söpör, hol takarítja az utcát, és a havat. Neki sikerült, bevetve sok évtizedes tapasztalatát, olyan ismerettségi kört kialakítani a szadováján, hogy mindig megsúgták neki, hol lesz vodkaosztás. Tegnap a kövér Vika Kondrasova kikottyantotta, melyik volt kap nagyobb mennyiséget, s néhány jelentőség teljes kacsintás közben megjegyezte, hogy ha arra söpörne, bizonyára meg tudná beszélni a volt vezetővel, tegyem félre neki egy-két üvegecskével. Szergej Kukushkin boldog volt, köszönte az információt és arra gondolt, hogy ha 10 évvel fiatalabb lenne, bemenne az asszonnyal a raktárba a dobozok közé. Csak hát, mióta utoljára megpróbálta, 1-2 évvel ezelőtt, és csúfos kudarcot vallott, elment a kedve az egésztől. Azóta ritkábban is mosakodott, minek, s a ruháit sem gyakran cserélgette. Lassan megszokta, hogy a boltokban, ahova, vagy üveget visszaváltani, vagy egy kis ezért azért megy be, az emberek elhúzódnak tőle, s időnként csípős megjegyzéseket tesznek rá. Kukushkint nem zavarták a megjegyzések. Az emberiség két csoportból tevődik össze, gondolta, a jószagúakból és a büdösekből. A sors kifürkészhetetlen akarata őt az utóbbiak közé sorolta. Ha pedig így van, nyugodjunk bele békességgel. Szergej Kukushkin ezen a reggelen különösen szomjas volt egy kis vodkára. Az idő ismét hidegre fordult, fűtetlen szobájában, amely egy blokk házhajdani raktár helyiségében volt, majd megvette az Isten hidege. Mindez idáig abban reménykedett, hogy eltolja a kocsiját a boltig, s addig vakaródzik a szomszédságában, amíg megjön a vodka szállítmány. Most pedig ez az undorító buzeráns Lukjanov azt közli vele, hogy ki vannak tiltva a bolt közeléből. Délelőtt 9-től délután 2-ig, Kukushkin pontosan tudta, miről van szó. Nem először fordult elő a praxisában, hogy erről, vagy arról a környékről rövidebb, hosszabb időre kitiltották őket. Tudta, hogy ebben az időben nagy kutyák látogatnak a kerület valamelyik üzemébe, vagy intézményébe, s bár azon a környéken is feltűnnek tisztasági alkalmazottak, ezeknek a daliás, fiatal férfiaknak makulátlan az egyenruhája, kocsijuk tengelye sem nyikorog, a lapátot pedig úgy tartják, mintha Berlin ellen akarnának vonulni vele. Szergej Kukushkin káromkodva kivonult az utcára és úgy döntött, hogy bosszúból sztrájkba lép. Nem csinál semmit egész nap, ezek a marhák úgyis elszámolják a teljesítményét. A probléma csak abban rejlett, s ez némiképpen megkeserítette a bosszú édességét, hogy más napokon sem igen szokta strapálni magát, ezért aztán feltette magának a kérdést, mi különbözteti meg ezt a napot a többitől. Ráadásul túl hideg is van a sztrájkhoz. Ha nem mozog, megfagy. Már a Rozovaja utca sarkán járt, amikor felbukkant az orra előtt Maria Fyodorovna. Kukushkin örömmel üdvözölte, és mindjárt meg is osztotta a púpos kis öregasszonnyal a bánatát. Maria Fyodorovna bólogatott. Nincs a földön igazság. A nagyfejűeknek minden, a kis embernek semmi, így volt ez, mióta a világ világ, és még jó ideig így is marad. Azt a vodkát azonban, ennek ellenére meg kellene szerezni. Maria Fyodorovna meg tudott ugyan lenni vodka nélkül. Egyszer az elmúlt évben előfordult.